Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök szerint országa hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lenni az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszky a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órás interjút, kijelentette, országa készen áll tehát arra, hogy véget vessen a háború forró szakaszának és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút 2 hónap múlva, 1 év múlva, 1 év múlva, ahogy fogalmazott. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már ma garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetében, az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába. Vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet rivérájává alakítját. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza mintegy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölt, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump elnök a héten bezárta a kísértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket, a kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyásszerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. A nyugdíjasokra is kiterjeszti a kormány a vidéki otthonfelújítási programot, erre 2 év alatt 90 milliárd forintot szánnak, jelentette be Orbán Viktor. A programban azok a vidéki nyugdíjasok vehetnek részt, akik 5000 főnél kisebb településen élnek, ismertette a kormányfő. Idén 3754 milliárd forintot fordít családtámogatásokra az állam, ami 447 milliárddal több, mint az elmúlt évben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, 2025 a családok és a középosztály megerősítésének éve. A gazdasági fordulat jeleként értékelte a regisztrált álláskeresők számának csökkenését a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor közölte, januárban 230.175-en szerepeltek az álláskeresők regiszterében, ami 3000 fős csökkenése az előző év azonos időszakához képest. Még idén 55 mozdony érkezik a MÁV-hoz, ez az elmúlt 30 év legnagyobb flotta megújítási programja, közölte Hegyi Zsolt, a közlekedési vállalat csoport vezérigazgatója. 56 Gidrán harcjárművet kap a Magyar Honvédség, jelentette be a honvédelmi miniszter a török gyárban tett látogatása után. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, ezzel a Magyar Honvédség a NATO új képesség igényeihez tud igazodni. Egy éve indult a vállalati e-autó program, azóta pályázhatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulása tisztán elektromos személygépkocsi, kisterautó vagy kisbusz beszerzéséhez, közölt az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárdra érkezett már beigény, a fennmaradt pénzből március végéig kérhetnek támogatást a cégek. 11-re emelkedett a svédországi Örebro egyik felnőtteket tanító iskolájában történt lövöldözés halálos áldozatainak száma, a halottak között van az elkövető is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levélben fejezte ki részvétét. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen derült az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, helyenként megélénkült a szél. Csak keleten lehet valamivel borúsabb az idő. A csúcshőmérséklet plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Baroncó Attila séffel beszélgetek. Benne vagyunk már a farsangi időszakban, és ezért természetesen mai műsorunk témája mi más is lehetne, mint a farsangi étkezési szokások és a farsanghoz kapcsolódó finomságok.
Ugye farsang az vízkeresztül hamvazú szerdáig tart, tágabb értelemben. Többek azt mondják, hogy farsang igazából a húshagyó keddet megelőző hétvége, tehát farsang péntek, szombat, vasárnap. Farsang farkának is mondják ezt a pár napot, illetve a húshagyó keddet. De a magyar népszokásokban farsang ugye hosszabb időszak, és talán a karácsonyi ünnepkör után az egyik ilyen legjelesebb ünnep már, ami az étkezést illeti. Tehát elsősorban ugye disznótoros ételeket fogyasztanak, ez a legkézenfekvőbb. Ez volt régen, ma már ugye a gasztronómiai paletta sokkal színesebb, gazdagabb, és ugye a bálok időszakában a bálokat rendező éttermek, ugye a bálokba főző séfek ugye előrukkannak mindenféle újdonsággal, újításokkal. Ezekről is ejtünk szót. Menjünk vissza a hagyományokhoz. Farsang idején, mivel ugye mulatozás ideje, ilyenkor több alkohol is fogy, divatosak voltak a savanykásabb ételek. Pontosan azért, hogy a alkoholtól megterhelt gyomrot kicsit megnyugtatta. Gondolok itt tejfölös levesekre, azon kívül a különféle káposztákra, ugye, ami természetesen savanyú káposztából készült, vagy a hideg étkekre, tehát ilyenek a kocsonya különféle változatai, vagy a töltött sültek, ugye, aminek az a nagy előnye, hogy mind melegen, de hidegen is kiválóan fogyasztható. És hát meg kell említeni itt a télnek jellegzetes salátáit, ugye a savanyú káposztából készült salátaféleségeket, illetve a krumpli salátákat, ugye, aminek nagyon sokféle változata van. A magyar konyha arról híres, hogy például 17 féle burgonya levest ismer, de salátát is, krumpliból legalább 10 félét biztos, hogy ismer. Ezek mind-mind jellegzetes farsangi ételek, és hát a farsangnak ugye a legjellegzetesebb étele, az édessége, ugye a farsangi fánk, vagy szalagos fánk, amit mindegyik háziasszonynak szinte van rá receptje, ő arra esküszik, és hát ez a háziasszonynak, ha a szalagos vagy farsangi fánk valóban úgy sikerült, hogy gyönyörű, szép, széles, fehér szalag van a fánk oldalán, és szép pirosra sül, ez egyfajta dicsőség és büszkeség is volt. Mint említettem, a újabb farsangi szokások bálok idején megjelentek a büféasztalok. Ezeknek az a nagy előnye, hogy a mulatozó közönség bármikor, amikor megéhezik, az asztalhoz fáradhat, kénye kedve szerint válogathat az ott lévő finomságokból. Ezt ugye régebben úgy hívták, hogy svéd asztal, de a szakmában ezt nem igazán szeretik. Maradjunk inkább ennél, hogy büféasztal. És itt hideg, illetve meleg ételeket is elhelyeznek. Ennek a nagy előnye az, hogy nem kell külön asztalt megteríteni, tehát a bálozó helység nagy része megmaradhat táncparketnek. Az ételek olyanok, amit akár állva is el lehet fogyasztani, ugye egy villával. A lényeg az, hogy apró falatok legyenek. Itt jelenik meg ugye ez az úgynevezett szalon töltött káposzta, ami ilyen nagyon picike, és szinte csak egy falat, tehát egy villára felszúrva el lehet fogyasztani. Vagy a különféle töltött húsok, amiknek az átmérője kicsi, finom, mintázatú töltelékekkel töltik meg, felszeletelik, és hidegen vagy kocsonyázva kerül a büféasztalra.
Természetesen a mostani alkalomra is készültünk konkrét receptekkel, melyeket ajánlhatnánk most a hallgatók figyelmébe.
Hát létezik ilyen tipikus farsangi étel, a bácskai húsleves, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy normál, hagyományos húslevest főzünk, csak miután leszűrtük a húslevest, egy tojássárgával elhabart néhány deci tejföllel sűrítjük a levest, és ebben a levesbe helyezzük vissza a földarabolt húst, illetve a zöldséget, és ízlés szerint lehet savanyítani citrommal, és ennek a levesnek a betétje nem főtt tészta, hanem párolt rizs. Elmondanám a legényfogó levesnek a receptjét, ami egy nagyon kiváló és ízletes leves. Ugye farsang lévén a fiatalok a mulatságok idején ugye szemelhetik ki a jövendőbeli párjukat. Főleg lányoknak ajánlom ezt a levest, tanulják meg, készítsék el, és akkor biztos, hogy sikerük lesz a legényeknél. A hozzávalók sertéslapocka, vegyes zöldség, gondolok itt petrezselyemgyökér, sárgarépa, zellergumó, vöröshagyma, fokhagyma, aprított gomba, csirkemáj, csirkeszív, tejföld, tejszín. Mennyiségeket nem mondok, mert ez a leves tulajdonképpen szabadon készíthető, tehát nincs olyan szigorú receptje mondjuk, mint egy süteménynek, ahol pontosan adagolni kell a hozzávalókat. Tehát kiki tetszése szerint, aki húsosabban szereti, természetesen használjon több húst, aki zöldségesebben, az több zöldséget. Olajon megdinszteljük a finomra vágott vörös hagymát és fokhagymát, majd rádobjuk a vegyes zöldséget és a felkockázott húst, majd addig dinszteljük, amíg a levét el nem fövi, az eresztett levét, akkor egy kanálnyi paradicsompürét keverjünk bele, hagyjuk meg, míg az olajban kioldódik a színe, és utána öntsük föl vízzel, vagy tetszés szerint csontlével, és a hús puhulásáig főzzük. Amikor a hús és a zöldségek megpuhultak, akkor habarjuk be tejfölből, tejszínből készült habarással, és ekkor adjuk hozzá a felaprított, felkockázott csirkemájat, illetve csirkeszívet, és majd amikor ezzel is felfőtt, akkor ízesítsük. Kaporral, sóval, borssal, citromlével, vagy aki savanyúbban szereti, ecettel is ízesítheti, és amikor felfőtt, akkor egy tojásból készítsünk galuskát, és szaggassuk a levesbe. Forraljuk ki még egyszer alaposan, és csészékbe, tányérokba tálalva szervírozzuk.
Édességekkel is készültünk a mai alkalomra, természetesen farsanghoz a fánk az, ami kapcsolódik. Mi most két érdekes fánk recepttel is megajándékozzuk Önöket, melyek lennének ezek?
Elmondanám a klasszikus farsangi fánknak a receptjét, de azt követően pedig egy másik fánk, a túrófánknak a receptjét. Farsangi fánk hozzávalói, pontos mértékegységeket mondanék, mert ugye a tésztáknál azért ez lényeges dolog, hogy a megadott mennyiségektől ne nagyon térjünk el, illetve hát itt is azért létezik kinek-kinek saját receptje. Tehát farsangi fánk hozzávalói, fél kiló liszt, 8 tojás sárgája, 10 deka vaj, 3 deka élesztő, körülbelül 3 deciliter tej, 5 deka porcukor, 1 evőkanál rum, 1 citrom, só és zsiradék. 1 deci langyos tejben megáztatott élesztővel, 8 deka liszttel, 2 deka cukorral kovászt készítünk, és langyos helyen megkelesztjük. A tojássárgákat 3 deka cukorral kikeverjük, a rumot hozzáöntjük, citromhéjat reszelünk bele, a többi lisztből langyos tejjel, egy kis sóval középkeménységű tésztát keverünk, hozzáadjuk a bekevert tojássárgáját, a megkelt kovászt jól összekeverjük. Azután fokozatosan háromszorra hozzáöntjük a fölolvasztott langyos vajat, majd fakanállal jól kidolgozzuk a tésztát, amíg hólyagosodni nem kezd, és a fakanálról le nem válik. Ekkor kissé belisztezzük, és ruhával letakarva langyos helyen keresztjük. Ha megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, megfelelő vastagságúra kinyújtjuk, fánkszaggatóval kiszúrjuk, lisztezett ruhára rakjuk, és letakarva ismét kelni hagyjuk. Ha megkelt, a tészta közepét ujjunkkal egy kissé benyomjuk, és a benyomott oldalával tesszük nem túl forró zsírba. Egyszerre ne tegyünk sokat a zsírba, előbb fedő alatt sütjük, majd ha szép világosra, barnára pirult, megfordítjuk, és fedő nélkül készre sütjük. A kisült fánkokat szitára vagy rácsra szedjük, lehetőleg azonnal tálaljuk vaníliás porcukorral meghintve. Külön csészében hígított barackiszt adhatunk hozzá, ebből a mennyiségből körülbelül 25 nagyságú fánkot süthetünk. A fánkot az ország egyes vidékein perecnek is hívták. Ezt a fánkot még el lehet készíteni töltve is, lekvárral töltve, de ehhez hagyományos házi készítésű szilva lekvár szükségeltetik, és amikor benyomtuk a fánk közepét az ujjunkkal, akkor egy teáskanálnyi kemény szilva lekvár tegyünk bele, és a tésztát húzzuk össze a tetején, és így hagyjuk tovább kelni, és utána ugyanúgy süthetjük, mint az előző fánkot. Azért szükséges ez a kemény szilva lekvár, hogy a zsíradékba hű hatására ne folyjon ki a lekvár. Egy másik érdekes fánk, ami lényegesen egyszerűbb elkészíteni, mint a farsangi fánkot, de legalább olyan ízletes, a túrófánk. Ennek a hozzávalói 1/2 kiló friss tehéntúró, 25 dek a liszt, 2 tojás, 10 dek a porcukor, egy csipet só, egy késhegynyi szódabikarbóna, olaj a kisütéshez, és fahéjas porcukor a hintéshez. A túrót áttörjük, hozzáadjuk a lisztet, és elmorzsoljuk vele. A tojás sárgáját habosra keverjük a porcukorral, a sóval és a szódabikarbónával. Hozzáadjuk az előbbi masszához, a tojásfehérjét felverjük, és ezt is a tésztához adjuk. A tésztát 1 cm vastagra nyújtjuk, kis fánkokat szaggatunk belőle, és forró bő olajban ropogósra sütjük. Fahéjas porcukorral adjuk az asztalra.
Édességekről beszélünk, és a beszélgetésre készülve a hájas kalácsot is megemlítettük.
Igen, a hájas kalácsok, a hájas sütemények a tél jellegzetes édességei. Igazán jó hájas kalácsot ugye disznóvágások idején lehet készíteni, amikor friss hájhoz hozzájuthatunk. Ezt mindenképpen javaslom, aki teheti, próbálja ki. Munkaigényes elkészíteni, de nagyon-nagyon finom, és úgy veszem észre, hogy egy ilyen elfeledett étel. Tehát leveles tésztát lehet készíteni más iradékokkal is, ugye manapság vajjal, margarinnal, de a legfinomabb hájas ütemények azért valódi disznóhájjal készülnek. Tehát hideg hájas kalács, hozzávalók, 35 dek a háj, 45 dek a liszt, egy kis kanál szódabikarbóna, egy tojás, egy csipet só, egy evőkanál cukor, kevés borecet, lekvár a kiflibe, vaníliás porcukor a hintéshez. A hájat elkaparjuk vagy megdaráljuk, a lisztet kimérjük a gyúródeszkára, beletesszük a szódabikarbonát és elkeverjük vele. A lisztet két részre osztjuk, az egyik részhez hozzáadjuk a hájat, eldolgozzuk vele, 4 kis cipót formálunk belőle, mindegyiket vékonyra nyújtjuk és hideg helyre tesszük. A liszt másik feléhez hozzáadjuk a tojást, a csipet sót, a cukrot és fele-fele arányban annyi vizet és borecetet, hogy rétes keménységű tésztát kapjunk. Kinyújtjuk, egy hájas tésztalapot belehajtogatunk, egy fél órára hideg helyre tesszük, ismét kinyújtjuk, belehajtjuk a másik hájas tésztát, ismét hideg helyen pihentetjük, és ezt mindaddig ismételjük, amíg a hájas anyag tart. Az utolsó pihentetés után a tésztát vékonyra nyújtjuk, forró késsel kockára vágjuk, a lekvárral vagy más töltelékkel megtöltjük, kifli alakúra formázzuk. Nagyon meleg sütőbe kisütjük, a kisült vaníliás porcukorral meghintjük, és várjuk meg, míg kihűl, lesz hidegen több napig fogyasztható, hosszú ideig eláll, sőt, ha áll még, egyre finomabb.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. We'll be right back.
Műsorunk folytatásában az azóta már elhunyt Juhász Csongor snittadíjas mesterszakáccsal beszélgetek.
Egy dolog az, ami a farsangi étkezéseket jellemzi, itt a vendégeskedéskor az asztalra bőségesen kerülnek ételek. Az asztal terítésénél, bemutatásánál már törekszenek arra, hogy vidám, hangulatos, kezcsináló dolog is kerüljön az asztalra, a lehetőség szerint virággal, különböző díszekkel, játékokkal, egyebekkel díszítik az asztalt. A vendégeskedés során bőségesen fogyasztanak az ételekből, hisz ennek az időszaknak ez a jellegzetessége. Az evésívás, mert ezt követően a farsang végén, a farsang farkán csúcsosodik ki az egész, és utána viszont 40 napos bőjt következik.
Egy mondat erejéig már megemlítettük a farsangi asztalt. Hogyan készítsük el ezt az asztalt? Mik a legfontosabb jellemzői?
Hát ez is, ha vendégeket várunk, közképp otthon, akkor azokból a ételekből készítünk fel az asztalra, amit korábban már elkészítünk, füstöldók kerülhetnek föl tormával, savanyúságokkal, egyebekkel, előre elsütött pecsenyék, amit hidegen tálalunk. Tehát ezzel fogadjuk a vendégeket. Ez föl kell az asztalra, és a beszélgetés során ebből fogyaszgatnak a vendégek. Később, amikor elérkezik az ebéd vagy a vacsora időszaka, akkor leves, esetleg olyan jellegű ételeket készítünk az asztalra, amely kapcsolódik a tél időszakához elsősorban, pontosan a disznóöléshez, a disznótorhoz. Ezeket készítjük fel az asztalra, és ezeket melegen tálaljuk, nem maradhat el. Tulajdonképpen ebben az időszakban az egyetlen igazi farsangi étel a farsangi fánk, vagy a csöröge, amely szintén egy fánkfajta. Ezt általában az étkezés végén szolgáljuk föl, és ez jellemzi leginkább a farsangi időszakot.
A farsangi asztalra milyen előételek, milyen levesek kerüljenek először?
Azért a háziasszony vagy a vendéglős vigyáz egy kicsit a vendégei egészségére is, tehát előételnek lehetőség szerint valami könnyebb előételt javasol, amely alakul az ételsorhoz, de mégse terheli meg rögtön a gyomrat. Én ezért egy halsalátát vagy egy halkocsonyát ajánlanék előételnek. A halkocsonya az ugyanúgy készül, mint a sertéskocsonya, a megtisztított halból, általában a ponyból szoktuk készíteni, miután a halnak, a halcsontoknak kocsonyásító hatása van, ez épp úgy meg tud dermedni, és épp olyan finom kocsonyát tudunk belőle készíteni. Ez nem más, mint egy halászlé, amelyet nyilván nem bőlével készítünk el, hanem csak annyival, amennyi a halkocsonyához szükséges, hogy a halkocsonya meg tudjon alvadni. Ezt tálaljuk fel az asztalra, vagy egy halsalátát, főtt halat. Szépen metélte csíkokra fölvágunk, egy majonézes csíkokra vágott burgonyával összekeverjük, sózzuk, fehérborral, kis tejszínnel ízesítjük, salátalevéllel megdíszítjük, és ezt adjuk előételként az asztalra. Ez étvágygerjesztő, és mégsem terheli meg a gyomrot a főétkezés előtt.
Az előétel után pedig milyen leves következzen?
Egy savanyú malacaprólék levest próbálunk az asztalra adni, amely bőrös sertéshúsból készül, egy raguleves szerűségű alapból, amelyet kockára vágott zöldségekkel ízesítünk, sóval, babérlevéllel és karikára vágott citrommal megfőzzük. Az egészet egy vékony, világos vajas rántással besűrítjük, és utána ízesítjük egy hangyányi mustárral, ecettel, citromlével. Ez egy pikáns, nagyon jó ízű leves lesz, amelyet asztalra adunk. Ha még nagyon jót akarunk, akkor ebbe a levesbe egy kis krumpli gombócot készíthetünk, ami főtt burgonyát összetörünk, sózzuk, kevés fehérborssal beízesítjük, nagyon kevés liszttel összekeverünk, és gombóc formára formálva a levesbe belefőzzük. Nagyon prima és nagyon jó ízű levest kapunk, és már ez szinte elég is lenne az, hogy a vendég jól lakjon, ha olyan sokat enne belőle.
De remélhetőleg nem lesz elég, és miután elfogyasztottuk az előételt és a levest, akkor következzen a főétel. Főételek közül melyek azok, amelyeket a farsang idejére nyugodtan ajánlhatunk a háziasszonyok figyelmében?
Igen, hát itt megint arra kell kitérnem, mint az elején mondtam, hogy ugye minden húsrészből tudunk ételt adni, most mégis egy olyan húsrészt mondok el, amit eddig nem dolgoztunk fel, ez pedig nem más, mint a dagadó, vagy ahogy a háziasszony ismeri, a véknya. Ezt szépen középen felszűrjük, egy olyan húsrész, amely egy vékony hártyával van összekötve, felszűrjük és üreget képzünk bele. Ezután tejbeáztatott zsemlét jól kinyomkodunk, finomra vágott zöld petezselyemmel, sóval, egy kevés gombával, egy kevés zöld borsóval jól összekeverjük, egész tojásokat teszünk bele, amely majd a tölteléket megköti, és a véknyába töltjük. Ezután a nyílást hústűvel vagy hurkapálcikával elzárjuk, és sütőbe tesszük, kevés zsírral meglocsoljuk, nagyon pici vizet öntünk alá. Gyakori locsolgatás közben készre sütjük, majd a végén egy picit hagyjuk megpirulni a tetejét. Amikor kész van, kivesszük a sütőből, és hagyjuk pihentetni. Pihentetni nagyon fontos, hogy a töltelékben lévő gázok, gőzök el tudjanak távolodni, és utána szépen tudjuk szeletelni magát a dagadót, hogy ne morzsálódjon. Ehhez sült burgonyát, vagy rizst, párolt is adunk, és szépen felszeletelve, zsírjába készített pecsenyével meglocsolva tálaljuk. Ez lesz a fő étel.
Itt is fontos a mértékletesség a farsangi ételek esetében is. Hogyan tudunk erre törekedni? Hogyan tudjuk ezt elérni, hogy a sok finomságból mindegyikből legyünk, mindegyiket tudjuk értékelni, és ugyanakkor ne legyünk a végén valóban betegek, ne legyen semmilyen komolyabb probléma vagy baj.
Igen, hát miután tényleg többféle ételt kínálunk, arra kell törekedni, hogy egy nehezebb ételt egy könnyebb étel kövessen. Tehát legyen a gyomornak ideje kicsit regenerálódni, pihenni, azon túlmenően pedig ezt a átmeneti időszakot mindig egy kis kortyolással tesszük lazábbá, azért, hogy a gyomorsavat növeljük egyrészt, másrészt pedig azért, hogy lazítsuk az ételek által keletkezett nehéz nyomást a gyomorba. Mi magyarok általában a sertéshúsokhoz, fehérhúsokhoz, halakhoz fehér borokat fogyasztunk, száraz, félszáraz borokat szoktunk ajánlani, de hát természetesen a háziasszonynak otthon, ami van, azt a bort adja az asztalra.
Vannak tipikus farsangi italok?
Tulajdonképpen ugye a borkészítők azt mondják, hogy az első pohárban, szület után azt karácsonyra lehet bontani. Utána viszont a disznótornál farsangi időszakban már ezek a friss borok kerülhetnek az asztalra. Aperitívnek általában a házi pálinkát fehér pálinka fogadására. Tehát házi pálinka, fehér pálinka és borok azok, amik a farsangi étkezésnél elsősorban szokásosak.
Milyen finom édességek kerüljenek az ünnepi farsangi asztalunkra?
Hát tulajdonképpen az étkezés befejezését valamilyen tésztával szoktuk megkoronázni. Most a farsang legjellegzetesebb tésztája az úgynevezett farsangi fánk, de vannak területek, ahol a csörögét, vagy másmilyen forgácsfánkot készítik, illetve egyes területeken még a húzott rétest is gyakran készítik. A fánkról tudni kell azt, hogy ez keltésztából készül, amelyet az ismert módon elkészítünk, gyúródeszkán hagyjuk pihenni, majd körülbelül egy ilyen vizes pohár nagyságú karikákat szaggatunk belőle. Amikor a fánkot kiszaggattuk, azt félretesszük. Azt is hagyjuk pihenni, közben zsiradékot teszünk fel olvasztani egy mélyebb edénybe, lábasba vagy serpenyőbe. Fontos, hogy ez így legyen, mert a fánk sütésénél nagyon fontos az, hogy a fánkunk szalagos legyen a sütésnél. Ez azon túlmenő, hogy esztétikus, ugye ez egy jellegzetes dolga a farsangnak. A szalagos annyit jelent, hogy a fánk két sütött oldala között egy fehér csík marad. Ezt nevezzük szalagnak. No, de hogy ezt hogy tudjuk elérni, azt fogom elmondani. Ugye amikor a fánkot elkezdjük sütni, az nagyon fontos, forró legyen a zsiradék, a deszkáról a fánkot fölvesszük, és beletesszük a forró zsiradékba. Azonnal lefedjük, és amikor az egyik oldala megsült, akkor megforgatjuk. A hőkülönbség és a tésztában lévő levegő következtébe, és hogy nem fedő alatt sütjük, a fánk kicsit ki fog emelkedni a zsiradékból, és egy körülbelül újnyi vastagságú csík, szalag keletkezik a fánkon. Ezeket a fánkokat utána, amikor megsütöttük, szépen kirakjuk egy porcelántára, és vaníliás porcukorra meghintjük, és pálinkás barackiszt adunk hozzá. Ilyenkor kerül elő a spajzból az ősszel vagy a nyáron befőzött sárga barackiszt, amit egy picike kis pálinkával megvadítunk, és a fánkok közepébe helyezzük. Nagyon gusztus és nagyon finom étel.
Mit tudhatunk a fánk eredetéről?
A fánk az német országért egy névet nyelvterületről származik, és egy véletlen folytán akadtak rá, illetve találták ki a készítői, az első készítői. Ez egy pékségben történt, ahol is a pék felesége megunva azt, hogy sokat kárálnak a vásárlók, hogy még nem sült ki a kenyér, a tésztából kimarkolt egy darabot, és eldobta. A tészta egész véletlenül egy forró zsíros serpenyőbe esett, amiben megsült, és utána meglátták, megízlelték, nagyon finomnak találták, és azóta jelen van étkezésünknél a fánk.
A fánk mellett pedig réteseket is említett. Ezek is lehetnek akár farsangi desszertjeink, édességeink.
A réteseknél mindenképpen az úgynevezett húzott magyaros rétes az, ami ilyenkor szokásos, tehát nem a tiroli, a vajas tésztából készült, hanem húzott rétes. Ezt manapság már nem nagyon készítik, mert lassan kihal az a nemzedék, aki ezt el is tudta készíteni. Nagyon nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy rétes tésztát el tudjunk készíteni. Egyébként rétes lisztből mindenképpen az úgynevezett duplafogós lisztből kell készüljön, kevés zsiradékkal, kevés sós ecetes lével összeállítjuk egy középsűrűségű tésztát. Ezután Egy asztalt abrosszal leterítünk, és liszttel meghintünk, és szépen a tésztát kézzel, az a legjobb, ha ketten vagy hárman csinálják, szépen egyenletesen kinyújtjuk úgy, hogy az asztalt teljes mértékben betakarja. Ha jó a tésztánk, akkor az nem szakadt el, és beteríti az asztalt, betakarja az asztalt. Ezután a szélén lévő vastag tésztarészt azt leszedjük, majd elkészítjük a töltelékeket. Na most itt a tölteléknél rengetegféle tölteléket lehet használni, a gyümölcsöktől, a diótól kezdve a káposztán keresztül sok mindent. Úgy kell készíteni a rétest, hogy rétest tésztát vajjal meglocsoljuk, és egy csíkba elhelyezzük a tölteléket, majd pedig az abrosz szélét fogva szépen fölhajtjuk, és egy körülbelül tenyérnyi szélességi rútba fölhajtjuk. Ezután kivajazott tepsibe tesszük, olvasztott vajjal meglocsoljuk, és megsütjük. Ha jó volt a tésztánk, és jó a töltelék, akkor egy egész vékony, nagyon ropogós tésztát kapunk, amit utána attól függően mivel töltöttük, ha édes töltelékkel, akkor porcukorral, ha sós töltelékkel, akkor csak simán, szépen, rizsútosan felszeletelve tesszük az asztalra. Egyébként a rétesekkel kapcsolatban azt hagy mondjam még el, ami nagyon érdekes, hogy ennek is vannak hagyományai, mert azt mondták a régiek, hogy ha jó a rétes, és jó a rétes tészta, és úgy kerül az asztalra, akkor a házat és a ház népét segíti a természeti viszontagságoktól. Megmenti esőtől, villámtól és egyéb károktól. Ez is egy ilyen hagyomány.
Az elmúlt percekben az azóta már elhunyt Juhász Csongor snittadíjas mesterszakáccsal beszélgettem.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a gyermekvédelmi csúcs találkozón. Semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A Szent Atya szentévi skandináv zarándokokat fogadott. Tanúskodjatok az Atya szeretetéről. A pápa februári videó üzenete a papi és szerzetesi hivatásokért. Bízzunk a fiatalokban, és főként Istenben.
Ferenc pápa, semmi sem ér többet egy gyermek életénél. A pápa a gyermekek jogaival foglalkozó első nemzetközi csúcs találkozón tartott beszédében arra buzdította a világ vezetőit, hogy hallgassák meg a háborútól, a szegénységtől és a migrációtól szenvedő gyermekeket. Ismételten elítélte az abortusz gyilkos gyakorlatát, amely a leselejtezés kultúrájából ered.
Grazie a voi, le sale del Palazzo Apostolico oggi sono diventate un osservatorio.
Semmi sem ér többet egy gyerek életénél. Ferenc pápa hétfőn a Vatikánban a gyermekek jogairól szóló első globális csúcs találkozóra összehívott világvezetőihez fordulva megismételte határozott felhívását a konfliktusok, a szegénység, a migráció és a leselejtezés kultúrája áldozataivá vált gyermekek védelmében, beleértve az abortuszt és az elhanyagolást, nyomatékosítva, hogy sürgősen meg kell hallgatni őket. Szeresd és védelmezd őket a témája annak a konferenciának, amelyen a világ minden tájáról érkezett résztvevők a gyermekek erőszakkal és kizsákmányolással szembeni védelméről, az erőforrásokhoz, az oktatáshoz és az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésről, valamint a családhoz való jogokról tanácskoznak. Ferenc pápa beszédében kiemelte azokat a küzdelmeket, amelyekkel a gyermekeknek szembe kell nézniük világszerte. Hangsúlyozta, hogy a globális fejlődés ellenére sok gyermek szenved még mindig a szegénységtől, a háborútól, az oktatás hiányától, az igazságtalanságtól és a kizsákmányolástól. A pápa felhívta a figyelmet a háború sújtotta és elszegényedett régiókban élő gyermekek különösen súlyos körülményeire. Ugyanakkor rámutatott, hogy a gyermekek még a gazdagabb társadalmakban is szembesülnek olyan problémákkal, mint a mentális egészséggel kapcsolatos küzdelmek, az erőszak és a társadalmi kirekesztés. Az iskoláknak és az egészségügyi szolgálatoknak a korábbinál sokkal nagyobb mértékben kell megküzdeniük a sok nehézséggel már eleve próbára tett gyermekekkel, szorongó vagy depressziós fiatalokkal, valamint az agresszió vagy önbántalmazás formáihoz vonzódó serdülőkkel. Ráadásul a hatékonyság kultúrája magát a gyermekkort, akárcsak az öregséget, a létezés perifériájának tekinti, jelentette ki a pápa. Megállapította, hogy a fiatalok, akiknek a reményt kellene szimbolizálniuk, egyre inkább kétségbeeséssel és a jövőre vonatkozó optimizmus hiányával küzdenek. Ez szerinte szomorú és aggasztó. Az egyik legriasztóbb kérdés, amellyel foglalkozott, a háború gyermekekre gyakorolt pusztító hatása volt. Elfogadhatatlan, amit az utóbbi időben tragikus módon szinte minden nap látunk, vagyis a bombák miatt haldokló, a hatalom, az ideológia és a nacionalista érdekek bálványainak feláldozott gyermekeket, mondta a pápa. Elítélte az általa a fejlett országokban tapasztalható kóros individualizmust, ahol a gyerekeket gyakran bántalmazzák, elhanyagolják, vagy akár csecsemőgyilkosság áldozataivá is válnak azok keze által, akiknek az lenne a feladata, hogy megvédjék őket. Ismét elítélte a fiatal migránsok elvesztését, mivel számtalan gyermek hal meg a tengeren, a sivatagokban, vagy a kétségbeeséstől vezérelt veszélyes utakon. Ez is elfogadhatatlan, hangsúlyozta Ferenc pápa.
I bambini ci guardano. Anche stato il titolo di un film famoso.
A megtagadott gyermekkor néma sikoly, amely elítéli a gazdasági rendszer helytelenségét, a háború büntetőjogi természetét, a megfelelő orvosi ellátás és az iskoláztatás hiányát, hangoztatta a pápa. Óvaintett attól, hogy érzéketlenné váljunk ezekre a tragédiákra, hogy elveszítsük azt, ami a legnemesebb az emberi szívben, az irgalom és az együttérzés. Ferenc pápa ezt követően felidézte a lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek szenvedését, kiemelve a megdöbbentő statisztikákat. Több mint 40 millió gyermek vált kitelepítetté a konfliktusok miatt, és 100 millió lett hajléktalan. Elítélte a gyermekrabszolgaság, a kényszermunka, az emberkereskedelem, a visszaélések és a gyermekházasságok továbbélését is, arra a szívszorító valóságra hivatkozva, hogy 160 millió gyermek esik áldozatul ezeknek az igazságtalanságoknak. Továbbá felhívta a figyelmet 150 millió láthatatlan gyermekre, akiket születésükkor nem regisztráltak, így jogi személyazonosságuk hiánya miatt ki vannak téve a visszaéléseknek és a kizsákmányolásnak. A kísérő nélküli kiskorúak jelensége egyre gyakoribb és súlyosabb, mondta a Myanmarból menekülő rohingya gyerekek példájára hivatkozva a pápa. Sajnos, jegyezte meg, a gyermekek elnyomásának ez a története állandóan megismétlődik a háború idején, ahogyan a háborúkat átélt idősek mesélik. A ma erőszak, kizsákmányolás vagy igazságtalanságok miatt szenvedő gyermekek meghallgatása is hozzájárul, hogy megerősítsük és nemet mondjunk a háborúkra, állapította meg a pápa. Beszédének különösen erőteljes része volt, hogy elítélte a leselejtezés kultúráját, amelyben az emberi életeket, beleértve a meg nem születetteket is, mérlegelés nélkül dobják el. Ennek a leselejtező mentalitásnak a nevében, amelyben az emberi lény mindenhatóvá válik, A meg nem született életet feláldozzák az abortusz gyilkos gyakorlata révén, amely elvágja a remény forrását az egész társadalomban, hangsúlyozta a pápa. Ezért arra buzdította a világ vezetőit, hogy hallgassák meg a gyerekeket, ne csak szavaikat, hanem hallgatásuk, megnyilvánulásaik és tapasztalataik révén is. Tekintetükkel és hallgatásukkal is szólnak hozzánk, tehát hallgassuk meg őket, sürgette a pápa. Milyen fontos meghallgatni őket, mert fel kell ismernünk, hogy a kisgyermekek megértenek minket, emlékeznek és beszélnek hozzánk. Reményét fejezte ki, hogy a Vatikán által rendezett csúcs találkozó hozzájárul egy jobb világ építéséhez a gyermekek számára. Megerősítette azt az erkölcsi kötelességet, hogy a gyermekeket, jogaikat és álmaikat a globális aggodalmaink középpontjába kell helyezni. Végül Ferenc pápa arra bíztatta a résztvevőket, hogy a lehető legtöbbet használják ki a találkozó adta lehetőségekből, és reményét fejezte ki, hogy közreműködésükkel hozzájárulnak egy jobb világ építéséhez a gyermekek, következésképpen mindenki számára. Számomra a remény forrás az, hogy mindannyian itt vagyunk, hogy a gyermekeket, jogaikat, álmaikat és a jövő iránti igényüket helyezzük aggodalmunk középpontjába.
Ferenc pápa a skandináv országok zarándokaihoz. Tanúskodjatok az atya szeretetéről. A skandináv országok szentévi zarándokait fogadta Ferenc pápa február 3-án, hétfőn délelőtt a 6. Pál aulában.
Sono lieto di salutare tutti voi, proveniente da Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia.
Az 5 skandináv országból érkezett 1200 zarándokot köszöntő beszédében a Szentatya reménykeltőnek nevezte, hogy noha otthon kisebbségben vannak a katolikus közösségeik, mégis számuk folyamatosan gyarapodik, mert a hit, reményi szeretett magvait hűséges pásztoraik állatotosan gondozták. A pápa örömmel köszöntötte a Svédországból, Norvégiából, Dániából, Finnországból és Izlandról érkezett zarándokokat, akiknek szentévi zarándok útját az Északi Országok Püspöki Konferenciája szervezte. A Szentatya azért imádkozik, hogy a Krisztusban testvérekként való együttjárás megtapasztalása erősítse meg a szívüket a hitben, a reményben és a szeretetben. Ez a 3 a keresztény élet 3 alapvető eleme, és ezen a 3 módon vezet a Szentlélek a zarándoklatunkon, mert hiszen zarándokok vagyunk. A jubileum mottója, amint azt jól tudjuk, a reménység zarándokai. A pápa továbbá azért is imádkozik, hogy a zarándokok reménye megerősödjön ezekben a napokban. Bizonyára ismerik már hazájukban a reménység jeleit, mert ott a katolikus egyház bár nagyon kicsiny, de egyre inkább növekszik, mindig gyarapodik. Ezt meg is köszönhetik a mindenható Istennek, mert a hit magvai, amelyeket ott kitartó lelkipásztorok és emberek nemzedékei ültettek el és öntöztek, meghozzák a maguk gyümölcsét. Nincsen ebben semmi meglepő, hiszen az Úr mindig hűséges az ígéreteihez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy amikor meglátogatják az örök város különböző szent helyeit, különösen Szent Péter és Pál apostolok sírjait, gyarapodjék és mélyüljön el az Úr Jézusba vetett hitük, továbbá az egyház közösségében az Úrhoz és az egymáshoz való tartozásuk tudata is. Ilyen módon az elme és a szív jobban ráhangulódik Krisztus átalakító kegyelmére, és így a megkapott nagy ajándék megosztásának örömteli lelkesedésével térhetnek vissza hazájukba, mert ahogy Szent Pál mondja, mi Krisztusban jó cselekedetekre lettünk teremtve. Valójában nincs nagyobb mű, mint átadni az evangélium üdvözítő üzenetét másoknak, és mi erre vagyunk hivatva, különösen azok számára, akik az élet peremén élnek. Gondoljanak csak például azokra, akik egyedül és elszigetelten élnek, és oly sok ember él elszigetelten egyedül, a közösségeik szívében és annak peremén is, valamint a távolabbi területeken is. Sőt, ez a közvetítés mindnyájuk feladata, kortól, életállapottól vagy képességektől függetlenül. Még azoknak is, akik idősek, betegek vagy valamilyen nehézséggel küzdenek, megvan az a nemes hivatásuk, hogy tanúságot tegyenek az atya együttérző és gyengéd szeretetéről, állapította meg a Szent Atya. Amikor hazatérnek majd, ne feledjék tehát, hogy a zarándoklat nem ért véget, hanem hangsúly áthelyeződik a tanítványi élet mindennapos útjára és az evangelizációs küldetésben való kitartásra. Ezzel kapcsolatban a pápa arra buzdítja a skandináv katolikus közösségeket, hogy működjenek együtt más keresztény testvérekkel, mert ezekben a nehéz időkben, amelyeket Európában és a világban háború jellemez, emberi családunknak nagy szüksége van a megbékélés, a gyógyulás és a béke egységes tanúira, ami csak is Istentől származhat. Hasonlóképpen a multikulturális környezetükben párbeszédre és együttműködésre kaptak meghívást más vallások tagjaival, akik közül sokan migránsok, és akiket olyan jól befogadtak a társadalmaikba. Ferenc pápa személyesen hozzátette itt, hogy emlékszik mindenre, mert saját maga is látta, amikor 2016-ban Svédországban járt. A latin-amerikai országokból a diktatúrák idején Brazília, Uruguay, Chile, Argentina országaiból a diktatúrák elől oda menekültek a testvéreik. Legyenek továbbra is a befogadás és a testvéri szolidaritás jelképei, kérte tőlük a Szent Atya. Befejezésül a pápa a fiatalabb zarándokokat szólította meg. Az idei szentévi rendezvények keretében április 27-én tartják boldog Carlo Acutis szenti avatását. Korunknak ez a fiatal szentje megmutatja mindnyájuknak, hogy a mai világban is lehetséges, hogy a fiatalok kövessék Jézust, hogy megosszák tanításait másokkal, és így megtalálják az élet teljességét az örömben, a szabadságban és az életszentségben. A pápa arra kérte a fiatalokat, hadd ismételje meg nekik egyik tanítását, a Krisztus Vivit apostoli buzdításából, amit aztán otthon osztanak meg fiatal barátaikkal. A Szentlélek indítson benneteket. Az egyháznak szüksége van a lelkesedésetekre, megérzéseitekre, hitetekre. Szükségünk van rátok. A Szent Atya végül minden jót kívánt római zarándoklatukhoz és az életük számára, majd Szűz Mária az egyház anyja közben járására bízta a skandináv országok szentívi zarándokait.
A Szent Atya februári videóüzenete a papi és szerzetesi hivatásokért. Bízzunk a fiatalokban, és főként Istenben. A pápa imavilághálója közzétette a februári ima szándékot, amelyben a Szent Atya a papi és szerzetesi hivatásokért kéri fohászainkat. Imádkozzunk, hogy az egyházi közösség befogadja azoknak a fiataloknak a vágyait és kétségeit, akik érzik a hívást Krisztus küldetésének szolgálatára a papi és a szerzetesi életben.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba.
Amikor 17 éves voltam, tanultam és dolgoztam, megvoltak a terveim. Egyáltalán nem gondoltam rá, hogy pap legyek. De egy nap beléptem a plébániára, és Isten ott volt, várt rám. Isten ma is hívja a fiatalokat, olykor számunkra elképzelhetetlen módon is. Van, hogy nem halljuk meg, mert túlságosan lefoglalnak minket a saját dolgaink, saját terveink, vagy akár az egyházi dolgaink. De a Szentlélek az álmokon keresztül is beszél hozzánk, és a nyugtalanságainkon át is megszólít, amit a fiatalok a szívükben éreznek. Ha elkísérjük őket az útjukon, látni fogjuk, hogy Isten új dolgokat alkot velük, és elfogadhatjuk hívását azon a módon, ahogyan a legjobban szolgálhatjuk az egyházat és a mai világot. Bízzunk a fiatalokban, főként pedig bízzunk Istenben, mert ő hív el mindannyiunkat, Zárul Ferenc pápa februári videóüzenete a papi és szerzetesi hivatásokért. Páter Cristóbal Fones jezsuita, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója emlékeztet. Lényeges, hogy bízzunk a fiatalokban, bátorítsuk őket, hogy szabadon megvizsgálják hivatásukat és merjenek rá válaszolni. A hivatáspasztorációban olyan megközelítésre van szükség, ami a párbeszéd és a személyes támogatás révén foglalkozik a fiatalokat nyugtalanító dolgokkal, kérdéseikkel, konkrét törekvéseikkel, mert ezek fontos részei a hivatás érlelődési folyamatának. Arról nem szólva, hogy a fiatalok szavain keresztül, melyek olykor provokálnak és nehéz helyzetbe hoznak minket, Isten új utakat mutathat a mai egyháznak, akár saját megtérésünkre is alkalmat adva. Páter Fones szerint a mindennapi életben 4 alapvető magatartással segíthetjük a hivatás tisztázást. Nyitottság, önzetlen meghallgatás, közelség és érdeklődés, anélkül, hogy lezárnánk azokat az utakat, amelyeket maga Isten nyit meg. Ez különösen fontos a családokon belül. Alapvető még, hogy létrehozzunk olyan környezetet a közösségben, ahol meghallgatjuk Isten szavát, befogadóan és tisztelettel viszonyulunk azokhoz, akik úgy érzik, hogy szeretnék követni Krisztust a papi vagy szerzetes életben. Hasonlóképpen diszkréten és következetesen kell mellettük állnunk, felajánlva tanúságtételünket. Végül pedig őszinte érdeklődést kell tanúsítanunk feléjük, így megnyithatják szívüket. Összességében elmondható, hogy a mi hozzáállásunk döntő lehet a fiatalok számára, akik válaszolni akarnak az Úrnak ezen az úton, és nem tudják, hogyan tegyék. Zárta gondolatait Páter Cristóbal Fones jezsuita, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Berde Mária. Imádság imádságért. Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes, eléd járul a testi-lelki éhes. Mind-mind ki magát irgalmadba szánta, hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta, van, aki anyagot koldul, vackot, étket, más bocsánatra tart fekete vétket, vagy kicsikarna tőle csudatételt, törvényeid alól pártos kivételt, más ismét kincset hord színed elébe, áldozni kész, de mindent csak cserébe. S e csúszómászó földi nyomorultak házadba, uram, mégis benyomultak, mert akik hozzád útra kerekednek, határaidba mind elverekednek, s bár helyük ott van pitvarodban hátul, hol vagyok én e koldusok hadátul? Este, ha már lecsendesült a házam, úgy kellene magam, hogy megalázzam, s a hitvány rongyot mind ledobjam érted, mely földivé avat, s a földön éltet, ahogy a kötést szegényeid letépnek sebükről, amikor eléd belépnek. De lelkemről a gond spanyol csizmáit, pőrén mutatva serkentő imáit ledobni nem tudom, s fel nem hasítnám fegyelmemet, amely páncélt borít rám, sem vasperecét földi robotomnak nem rázza le csuklom szemétbe lomnak. Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg! Alattuk régen szárnyitalan a lélek, és állig vérdben, nappal s éjsetétben, nem érted élek örök készenlétben. Világomnak járomba tört igása, nem dolgaidban vagyok hősi strázsa. Már voltam ilyen rossz gyermekkoromban, mikor napestig túrtam a porondban, s ima nélkül aludtam el ruhásról. De ölbe vett szülém, bárányt a pásztor, elmocskolt köntösöm levonta mindet, s adott reám kis angyaltiszta inget. Én Istenem, nincs már ki így szeressen, hogy szennyben restül is csak megkeressen. De még te küldhetsz angyalokból egyet, hogy gúzsban tartó rabruhám leszedjed, s füröztő balzsamoddal átitatva tisztába válts, fehér bő áhítatba, s indítsd, zarándokul a fényruhában, te országod te útjain a lábam. S ha nincs erőm elsőit közt beérni, se érdemem szentélyeidbe férni, elég nekem koldus lelkek sorában vízhordóként uramnak táborában. És mert kegyelmed gyógyír mindenekre, gyarló imákra is mézül pereg le, tanuljak tőlük bár esetteidtől, kik együgyűn haszolnak is, de hitből, s így tanúságot rólad téve mégis mozdul hitükre nem a hegy, az ég is. S míg bent a dicsők élen énekelnek, kint sejpítőkkel gyakorolva nyelved, tégy szájjá, hogy meghallgatomra válhass, szólaltass meg, hogy vélem szóba állhass. Hozzád jól és egyre jobban megérezzem, hogy szíved visszadobban. Csak erre kérlek téged, semmi másra. Taníts engem hívőn imádkozásra, s üzenj nekem mennybéli üzenettel, s parancsolj vélem. Mostanik sikettel.
Berde Mária Imádság Imádságért című versét Illyés Kinga előadásában hallották. Berde Mária író, költő, műfordító, tanár 1889. február 5-én született Kackón. Régi erdélyi értelmiségi család sarja, édesapja református lelkész, majd a nagyenyedi teológia tanára. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán doktorált magyar-német nyelv és irodalomból. Fiatalon bekapcsolódott az irodalmi életbe. Első verse 1906-ban a Pesti Naplóban, első kötete 1912-ben jelent meg. Az Erdélyi Irodalmi Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság tagjául később alelnökéül választotta. Jelentős 1920 utáni irodalomszervező tevékenysége, az Erdélyi Szemle, majd a Zord Idő szerkesztője, a Napkelet munkatársa, az Erdélyi Helikon oszlopos tagja, az Erdélyi Magyar Írói Rend alapítója. A háború utáni erdélyi magyar sajtó egyik kulcsfigurája, élete végéig a Dolgozónő főszerkesztője. 1928-ban adta ki a Seherezádi Himnusza című verses kötetét. Prózai alkotásaiban is megmarad vérbeli lírikusnak. Legfontosabb regényei a Romuald és Adriána, valamint a Földindulás. Berde Mária 1949. február 20-án hunyt el Kolozsváron.
A nap imája.
Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, te tudod, mit jelent kitaszítottnak lenni, legszegényebbnek a szegények között. A gazdag ember, a jómódú asszony is lehetett kirekesztett, de lehetett a szegény is a tőled kapott parányi földön. Add, hogy e világi országodban mindannyian gazdagok lehessünk, annak tudatában, hogy neked szükséged van ránk, és ahogy nekünk is szükségünk van egymásra.
Thank you.